2,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Holnap lesz az első Aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, Hazadiné Szilvási Máriával, a település polgármester asszonyával. A szervezők célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Erről is hallhattok, ha velünk tartotok. Lesznek filmes híreink és mozi ajánlónk is adásunk végén. Rövid zene és kezdünk. Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Üdvözlök mindenkit, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
A hétvégén egy nagyszabású programra készültök, méghozzá első alkalommal szervezitek meg, mi is lesz ez?
Harsányban összekerül megrendezésre az Aranyosi, első Aranyosi Lurkó Fesztivál, egy élményekkel dús, egy gyereknap lesz a gyerekeknek, különleges, izgalmas programokkal. A rendezvény azért különleges, mert eleve a helyszín is, ahol meg lesz rendezve, egy különleges helyszín, a Harsányi Gazdatárat udvara ad helyet a rendezvénynek. Itt ilyen jellegű kaliberű rendezvény még nem kell megrendezésre. A gazdatáratról is beszélnénk akkor pár szót. A Harsányi Gazdatárat a településen egy tájházként működő épület, valamint az udvara, ahol minden, ami mezőgazdasággal kapcsolatos eszközök, tárgyak megtalálhatóak. És a rendezvényen aktuálisan a berendezés is meg lehet tekinteni. Valamint egy szürke marha trófeák is találhatók, amit preparátumok is a gazdatárat udvarán.
Beszéljünk akkor a programokról, hánytól kezdődnek, és milyen színes programokkal várjátok. Egy rekord is lesz, de majd erről később.
Igen, a rendezvényt az Aranyosi Vatacukor, valamint az Aranyosi Mókavár szervezi a településen. Egy rekordkísérlet is lesz a rendezvényen, hivatalos magyar rekordkísérlet lesz. Az Aranyosi Vatacukor tulajdonosa, Tóth László, valamint a felesége, hivatalos vatacukor kísérletet szeretnék felállítani, ami 2,5 méteres vatacukrot szeretnének elkészíteni. Miután elkészült ez a rekord kísérlet, közösen a látogatók megkóstolhassák a vatacukrot. A rendezvény 8:30-tól fog kezdődni. Először Rászló Simonettával egy bemelegítés lesz, zumba lesz gyerekeknek. Utána egy óriási bignyuszival lesz egy közösség találkozó, a nap folyamán lesz majd cukorágyú lövés is, és egy újdonság is lesz, fél ettől lesz majd egy hatalmas habparti a gyerekeknek. Az egész rendezvény a gyerkőcök köré fog épülni, a gyerekeknek lesz majd óriási sztis találkozó, délután Cabóka, Manóka, interaktív gyermekműsor, valamint Csiribiri zenekar, és délután is lesz majd cukorágyú lövés. De nem csak a gyerekőcöknek készülünk, hanem a felnőttek részére is lesz program. Reggeltől 9:30-tól lesz kézműves vásár. Nagyon sok kézműves fog jönni a rendezvényen. Lesznek orgolt termékek, cseréfigurák, kézzel készített sópárnák, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, csili termékek, lekvárok, szörpök, sajtok, fa, lézlegravizott termékek, valamint kézzel készített gyermekfigurák. És visszatér a programokhoz, a felnőttek részére délután lesz egy harsányi illetőségű zenekar, a 8 kéz rockzenekar, valamint estét a generátor zenekar fogja zárni. Visszatérve a déli programokhoz, időseknek is gondolunk, időseknek a nyéki, őszikék szenior örömtáz bemutatója lesz majd. Valamint különböző kiállítások is lesznek. A rendezvényen nem csak a gazdatállatnak a kiállítását lehet megtekinteni, hanem mint sokan tudjátok, Harsányban a kék Maci mama, aki egy hivatalos Guinness rekorder, neki több mint 20 000 darab plüssmaszkóval tartja a Guinness rekordot, és ő a rendezvényen fog kialakítani egy mini kiállítást is, valamint készül az első 100 gyermek részére fog püsmacikat is osztogatni. Valamint egy Harsányi lakosunk, Lakatos Gyulárnak lesz egy modellkiállítása, aki repülőgép modellező, és aki több mint 50 éve foglalkozik már modellezéssel. Neki a gyűjteményét is meg lehet tekinteni a rendezvényen.
A kézműves vásárba az árusok a környékről jönnek, honnan hívtátok őket?
Igen, lesz helyi árus is, a horgó termékekkel két Harsányi hölgy fog érkezni, valamint környékbeli termelők és kereskedők fognak jönni. Ezzel kapcsolatban különleges tombola is lesz a rendezvényen. Szeretnék motiválni, hogy a termelőktől, kézmesektől vásároljanak az érdeklődők. Minden vásárlás alkalmával a vásárlók fognak kapni tombola szelvényt. És este 6 órakor lesz egy értékes nyereményünkből álló tombola sorsolás majd.
Gondolom nem csak helyieket vártok és környékbelieket, ezt mondjuk el, hogy akárhonnan lehet érkezni.
A rendezvényre a belépés ingyenes, valamint még a gazdatárattal kapcsolatban lesz egy különlegesség is, hiszen a gazdatárlatban szoktuk megszervezni szeptemberben a Harsányi Kovács találkozót is. És ezzel kapcsolatban Iván Dávid díszmű kovács fog majd tartani egy látványos kovács bemutató kicsiknek és nagyoknak, ahol a kovácsolás mesterségével ismerkedett meg az érdeklődők.
A zenélünk egy kicsit utána itt folytatjuk. Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetünk. Egy rekordkísérlet lesz. Mikor lesz a rekordkísérlet, a vattacukor rekordkísérlet? Mikor érdemes, ha valaki erre a programpontra kíváncsi, az mikor jöjjön?
A rekordkísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres vattacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a vattacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a vattacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni?
Igen, a látogatók megkóstolhassák a vattacukrot, hogyne.
És nem csak ebből, hanem gondolom a nap folyamán is lehet vattacukrot vásárolni majd.
Igen, hiszen a rekordkísérletet, aki ezt el fogja végezni, a Tóth László és felesége, nekik a felesége Tóth Jávoszki Tamara, ők, nekik van egy vállalkozásuk, az Aranyosi Vatacukor néven fut, és nagyon különleges, kreatív vatacukrokat lehet tőlük vásárolni majd a rendezvényen.
Mennyire aktívak a harsányiak, a helyiek, mert persze nem csak helyiek fognak jönni, de egy-egy ilyen programra megszólíthatók, meghívhatók?
Igen, hál' Istennek a településen lévő közösség élet nagyon aktív. Minden hónapban szervezünk a lakosok számára különböző izgalmas rendezvényeket, úgyhogy most idén, most lesz majd júliusban ez az Aranyosi Lurkó Fesztivál, amint szeptemberre készülünk, már hagyományosan 5. éve szervezzük meg a harsányi kovás találkozót, kovás versenyt, valamint összekötve egy harsány szürke maranappal.
Pénteken készül ez a beszélgetés, hogy álltok a szervezéssel?
Már a színpad áll. Nagyon fontos, nagyon fontos. Készülünk teleprendezéssel, készüléssel, pakolással, hiszen nagyon sok mindenkit várunk a rendezvényre, és várjuk az érdeklődőket. Mindenki szeretettel várunk harsányba, az Aranyosi Lurkó Fesztiválra szombaton, július 14-én.
Hány fő segíti az előkészületi munkákat?
Hát bőven vagyunk szerintem, jó sokan vagyunk. Főt nem tudok, mi nem adtam össze, de sokan készülünk.
Ilyenkor egy kicsit összefog a falu, ugye, egy aktívabb része?
Igen, hogy ne közösen készülünk az önkormányzat dolgozóival, valamint a harsányi polgárok is készülnek, a rendezvényen fognak segítkezni, és a szervezők is készülnek teljes gőzzel.
Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni, például ma, hogy telik a nyár?
Hát a nyáron pihenésre történik, mindenki nyaralni van, viszont táborozásra fogunk készülni, a harsánygyerekösök részére készülünk, egy táborral majd augusztus 2. hétvégén készülünk, több mint 30 gyereknek fogunk majd táborozási lehetőséget adni majd a településen. Valamint készülünk augusztus 20-20-a rendezvényen, ott a 20. rendezvényen mindig a harsányba a saját kézzel sütött kenyeret szoktunk megszentelni. Aktuálisan a településünkön nagy beruházás történik, a település főtere megújul, a közösségi házunk ott új tetőszerkezetet kap, valamint a harsánybíresa. Nagyon jó a harsányi fagyizó, a fagyizó mögötti részen parkoló kilakítás történik, és valamint a főtér mellett több parkolóhely kilakítása fog történni. Tehát a település főtere meg fog újulni majd szeptemberre. Úgy tervezzük. Valamint aszfaltozási munkálatok is történnek, több útszakaszt fel fogunk majd újítani a településen.
Egy képet nézek itt a falon, Ferenc pápával találkoztál, ugye?
Igen, volt a szerencsém 2024-ben a Magyar Szürke Marhátenyésztők Egyesületének köszönhetően kijutottam a Szentatyához, audienciát kértünk tőle, és a magyar termelőkre, magyar szürke marhátenyésztőkre és a családigazdálkodókra kértünk áldást. És volt szerencsém vele kezet fogni, és áldást kaptam rá.
Mióta foglalkoztok szürke marhákkal?
A településen 2009-től vannak szürke marhák, 2017-ig nagyobb gulyánk volt, de jelenleg csak pár darab szürke marhával rendelkezünk. Hát annól mi szerveztük a Harsány Szürke Marha Fesztivált is, és most már csak kisebb volumenben szervezzük a rendezvényt. Én tag vagyok a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesületénél, és az Egyesület elnökség úgy gondolta 2024-ben, hogy szeretnénk áldást kérni a állatra, a szürke marhára, mint fajtára. És hosszabb levezés követően Szentatya fogadott minket, és Magyarországról 10 fős delegációval voltunk kint.
Jó élmény volt, gondolom.
Igen, igen, mindenképpen. El tudtuk vinni a szürke marha húst is, valamint fontos a pásztó kultúrát is. Szentatyának vittünk egy szürke marha faragott tülköt, amiben a magyar címer volt faragva egyik oldalára, a másik oldalra pedig régi Magyarország térképen volt belefaragva, valamint vittünk neki karikás ostort is. És az visszatérve a szürke marha tülökre, Szentatya kérte alelnök úrtól, hogy szólaltassa meg a szürke marha tülköt. És nagyon megható élmény volt azt hallani, hogy a Szentpéter téren a magyar szürke marha tülköt megszólaltatták.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudtatok meg hallgatóink még többet, akár harsány településről, akár az első harsányi lurkó fesztiválról?
Hát a Facebookon, közösségi médiában. A rendezvény fent van a közösségi médiában, Első Harsányi Lurkó Fesztivál néven a rendezvény megtalálható. Valamint az Aranyosi Vatacukor Facebook oldalán is fent vannak az aktuális programok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, polgármester asszony.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, és mindenkit várunk Harsányba.
Az elmúlt percekben Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármester asszonyával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk a folytatásban is! Színnel és modern technikával tér vissza a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Emmy díj 2026, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Hex kapta a legtöbb jelölést. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. Lássuk a részleteket. Idén 22. alkalommal szervezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ami szeptember 4 és 12 között várja a látogatókat méghozzá egy teljesen új, de a jövőben ellandósuló helyszínen, derül ki a fesztivál sajtóközleményéből. A Miskolci Cinefest a Tudomány és Technika Háza színpadával bővül, ami nem csupán egy új helyszínt, de lézeres 2K barkó vetítés technológiát is ígér a mozi rajongóknak. A TTH színpad színterén vörös szőnyeges premier vetítésekre is sor kerülhet. Madaras Péter programigazgató felidézte, hogy legutóbb 2017-ben volt ekkora előrelépés a fesztivál életében, amikor a Művészetek Háza összesen 4 termet kölcsönzött az eseménynek. Az új TTH színpad ugyanakkor lényegesen nagyobb, mint egy 300 személy befogadására képes, ezzel a rendezvény második legnagyobb terme lesz. Az új helyszínnek köszönhetően nagyságrendileg 1300 néző mozizhat idén ősszel Miskolcon, ez hozzávetőleg 30%-os kapacitás bővülést jelent a Cinefest esetében. A Művészetek Háza béketerme is megkapta a barkó lézervetítőt, de a fesztivál bel- és kültéri helyszínei egyaránt folyamatos fejlesztések alatt állnak. a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában a legfontosabb hazai alkotások mellett az év legfontosabb nemzetközi fesztivál sikerei is láthatóak lesznek. Az első film címekre a következő hetekben derül fény, a jegyárusítás pedig augusztus második felében indul. Kihirdették a 2026-os Emmy jelöléseket, a legfontosabb televíziós díj jelöltjei között visszatérőket és újoncokat is találhatunk. Az HBO Max kórházi drámája a Vészhelyzet Pittsburghben vezeti a 2026-os Emmy jelöltek listáját 25 jelöléssel a dráma kategóriában. Míg a Hex, a pénzbeszél utolsó évada 24 jelöléssel uralta a vígjáték kategóriákat. Ezután következik az Apple TV új horror vígjáték a Widow's Bay 19 jelöléssel, szorosabb mögötte pedig a csavaros cselekményű dráma a Pluribus áll 18 jelöléssel. Jelölést kapott Zendaya, Oscar Isaac és Jason Segel is. Idén 555 műsort neveztek be a 14 program kategóriába, ami 7,5%-os csökkenést jelent a tavalyi 600-hoz képest. Ezek között 110 dráma, 71 vígjáték, 31 limitált antológia sorozat, 34 film, 18 szórakoztató műsor és 45 reality szerepel, írja a Variety. Azok a műsorok kaptak jelölést a 78. Emmy díjra, melyek 2025. június 1 és 2026. május 31 között kerültek adásba. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Ödüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. A színész szerint lehet drukkolni Antinoosnak is az Ödüsszeiában. Antinoost Penelope kérőinek a vezetőjét játsza Robert Pattinson Christopher Nolan Ödüsszeia című filmjében, amikor arról kérdezték egy interjúban, hogy milyen olyas valakit játszani, akinek a nézők nem fognak drukkolni, az akkor Edwardot játszó színész az ellenlábasához, Jacobhoz hasonlította a karaktert az Alkonyatból, közel 15 évvel azután, hogy a vampírfilm utolsó részében játszott. Szerintem a nézők neki fognak szurkolni, nyilatkozta az interjúban, folyamatosan ezt a párhuzamot vonom, olyan ő, mint Jacob az Alkonyatban. Pattinson azt is kifejtette, mire gondol, az Ödüsszeia lényege, hogy Penelope nem tud dönteni a két férfi között, én pedig próbálok segíteni neki a döntésben. Olyan, mintha azt mondogatnám, semmi baj, meghalt, lép túl rajta. Az Ödüsszeia új filmváltozatában Odysseust Matt Damon alakítja. Feleségét, Penelope-t Anne Hathaway, fiát Telemachost pedig Tom Holland játsza. Az egyik legősibb történet szerint Odysseus a trójai háború után 10 évig bolyong, és különböző megpróbáltatásokon esik át, mielőtt hazatérhet a családjához. Penelope kezéért és Odysseus trónjáért ez alatt kérők hada verseng Ithakában. Az Odysseia július 16-ától látható a mozikban. Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16.30-tól vetíti az Uránia terem, 19 órától pedig a Horrorra Akadva című szinkronizált amerikai horror paródia forog. Miket nem beszélek címmel feliratos angol dramedit vetít a Béketerem Miskolcon 19.30-as kezdettel. A Mohács Világok harca című magyar dokumentumfilmet is megnézhetitek a Béketeremben 17 órától minden nap. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az első Aranyosi Lurkó Fesztiválra hívtunk meg mindenkit Harsányba. Beszélgető társam Hazadiné Szilvási Mária, a település polgármestere volt. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Prediktív orvoslás. Én azt hiszem, hogyha ezt a két szót hallják, akkor sokan felkapják a fejüket, mert még valahogy mindig nem vonult be a köztudatba, hogy valójában és tulajdonképpen mi a prediktív orvoslás, amelyről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Mi már megkezdtük ezt a beszélgetést néhány héttel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy sok a mondani való, majd folytatjuk. Minden esetre én, ha szabad, akkor javasolnám, hogy magáról a prediktív orvoslásról, illetőleg a megelőző orvoslásról fejtsük ki a véleményünket, hogy igazán mi értendő ez alatt. Ha szabad még annyit hozzátenni, hogy az én olvasatomban valahogy a prediktív orvoslás az olyan, mint amikor keresik az okokat, valaminek az okát azért, hogy egy majdani folyamatot vagy megakadályozzanak, vagy egy már elindult folyamatba bele tudjanak nyúlni azért, hogy ott valami jobb legyen. És ebben a genetikától kezdve az életmód, a szociális helyzet sok minden benne foglaltatik. Jó helyen keresgélek?
Igen, nagyjából igen. Nagyjából. Annyi, ha lehet, hogy a megelőző orvoslás, ugye, mert a prediktív orvoslás az egy picit különbözik a megelőző orvoslástól, nem egy és ugyanaz. A megelőző orvoslás az tulajdonképpen a betegségek kialakulásának a megelőzésére szolgál, úgy, mint oltások például, vagy különböző szűrővizsgálatok, ugye ezek a szekunder megelőzések, vagy egészségfejlesztési programok. Vagyis azokat a népegészségügyi megbetegedéseket szeretnénk, illetve mindenféle megbetegedés, de főleg ugye a szűrések a népegészségügyi betegségekre fókuszálnak, megelőzni. A prediktív orvoslás ennél egy kicsit több, illetve hát másabb. Ugyanis itt, ahogy a prediktív mondja, az tulajdonképpen előrejelzést jelent. Ez azt jelenti, hogy én az egyén kockázatát vagyok képes előrejelezni. Még nem alakult ki a betegség, de előrejelzem, és ahogy ön említette, genetikai lehetőségeket, biomarkereket, különböző adatelemzés, technológiákat használunk fel ennek érdekében. Így ilyen módon lehetővé válik a személyre szabott beavatkozás, még mielőtt a tünetek megjelennének. Mert ugye mit jelent a megelőzés, például a másodlagos, a szekunder megelőzés? Hogy a betegséget megelőző állapotot, vagy a betegség tüneteinek a korai kiszűrése.
Ugye, hogy mielőtt a tünetek megjelennek, lehetőség van a beavatkozásra, így fogalmazott. Hogy lehet beavatkozni az ismeretlenbe? Hát ha nincs tünet, akkor honnan tudjuk, hogy mibe kell beavatkozni?
Hát erre szolgálnak a genetika, a biomarker, vagyis ha például a DNS-en valamilyen módosulás alakul ki, ami majd egy betegséget hoz létre, ha én azon a szinten beavatkozom és reparálom, tehát megjavítom a DNS-t, akkor az a betegség nem fog létrejönni. Még hogyha úgy hagyom, akkor megjelennek a tünetek, és már a betegséget kezelem. Tehát én itt még betegségről nem beszélek, hanem a betegség lehetőségéről. Tehát, ha emlékszik, beszéltünk arról, hogy végső soron ugye a prediktív, a modern orvoslás, az a 4P orvoslás, ugye a prediktív orvoslás, ez ennek keretén belül, az tulajdonképpen a betegség kialakulásának a kockázatát jelenti, mint az időjárás, hogy előre jelezzük, hogy majd ez fog jönni, és akkor vigyünk ernyőt magunkkal. Na hát itt is arról van szó, hogy előre jelzem, hogy nálam milyen betegség alakulhat ki. A másik dolog ugye, hogy személyre szabott a prediktív orvoslás, tehát ami nekem jó, mert ilyen az én biomarkerem, vagy DNS-em, vagy bármi, az nem biztos, hogy önnek is jó. Ezért nagyon fontos, hogy ez abszolút személyre szabott, úgy mondjuk, hogy personalizált. És akkor ugye ott van a harmadik P, az a megelőzés, a prevenció, aminek ugye szintén az a feladata, hogy a szűrések segítségével, ahogy említettem, a betegség megelőző fázisban, vagy a betegség korai fázisába kiszűrjük, és hát ott van a participáció, a negyedik P, vagyis az egyénnek az együttműködése, mert ez az áloga mindennek. Én készíthetek bármilyen programot, hogyha az illető nem hajlandó azt elvégezni, vagy megcsinálni, abban az esetben hát semmiféle értelme nincs ennek az egész programnak. Tehát az egyéni részvétel az rendkívül fontos. Aztán van még egy másik dolog, amit ugye az elején említettünk, hogy a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslás hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kettő szorosan összefonódik, és amennyiben ez így szorosan összefonódik, akkor együttesen, hát hogy úgy mondjam, a hatékonysága jóval magasabb lesz, tehát növekszik a hatékonysága a megelőzés lehetőségének. És még egy annyit, hogy ez nem csak a megelőzésben, hanem a prediktív orvoslás egyre nagyobb jelentőségű a kezelésben is.
Azt akartam kérdezni pont, hogy ez olyan jó hallgatni, ez egy csodálatos dolog egyébként, beleavatkozni olyan szinten, hogy ne alakuljon ki a betegség. Hát ez mindenki számára örvendetes, de hát itt rögtön felvetődik egy másik kérdés, hogy mennyire elméleti szinten van még ez a kutatás, vagy ez a megállapítás, és mennyire milyen helyet foglal el a gyógyító munkában pillanatnyilag?
Hát ugye ez szemlélet kérdése is, meg sajnos egyelőre pénzkérdés is, hiszen a genetikai vizsgálatok jelenleg Magyarországon nagyon sok pénzbe kerülnek. Van olyan labor, ahol ilyen vizsgálatot végeznek, és egybekötve genetikai tanácsadással, tehát genetikai vizsgálatokat is végeznek, és genetikai tanácsadást. Én úgy látom, hogy ez a jövő útja.
Hát egyre több helyen azonban van ilyen egyébként, most van. A meddőségi vizsgálatokra gondolok, meg a személyre szabott gyógyítás is, tehát egyre többször hallani.
Persze,
ezekről.
Meg például a tumoros megbetegedésekben is a genetikát használjuk a célzott terápiában, tehát nagyon sok olyan terület van, ahol már napi rendszerességgel történik, és támogatott vizsgálat. De még szűrővizsgálatként sajnos nem hozzáférhető, de ilyen irányba kell elmozdulni.
Ezért fontos akkor a negyedik P-nek a hangsúlyozása, nem? Hogy mit tehetünk mi ennek érdekében, meg tájékoztatás, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
Hát ugye mindig egy életmódváltás az egy komplex dolog. És prediktív medicina alapján személyre szabott. És azért mondom, hogy komplex, mert életmódot nem lehet csak azzal változtatni, hogy én mondom, megváltoztatom a fizikai aktivitásomat, vagy megváltoztatom a táplálkozásomat, vagy egyéb tényező, kockázati tényezőket. A helyzet az, hogy ez egy komplex feladat, ami magába foglalja a fizikai aktivitást például, és itt ugye nagyon sokan mondják, hogy hát fizikai munkát végzek, én elég egész nap mozgok, hát minek még valami egyéb mozgást végezni. Hát pont ezeknél kell, mert általában az ilyen fizikai aktivitás az féloldali terhelést jelent. És akkor szoktuk mondani, ugye, hogy a mozgás az maga az élet. És számos olyan betegség van, amit mozgással jelentősen megváltoztathatunk pozitív, tehát gyógyíthatjuk. Ami a lényeg, hogy például a múltkor említettem önnek az epigenetikai öröklődés kérdését, amit Svédországban a Karolinska Egyetemen kísérleteztek ki, és tulajdonképpen az egész megelőző orvoslás szemléletét megváltoztatta, mert ők azt állapították meg például, hogy a stresszoldás segítségével a DNS konfigurációt meg lehet változtatni, és mozgással, ugye a metilgyök az, ami a memóriát viszi a DNS-be, tehát az, hogy ön magas, szép, okos, de mondjuk cukorbetegségre hajlamos. Hogyha én rendszeresen mozgok, és megfelelően táplálkozom, akkor én ezt a metilgyököt a mozgással, úgynevezett demetilációs folyamat során ki tudom vinni a DNS konfigurációmból, hogy én cukorbetegre hajlamos vagyok, és azt hozom be, hogy egészséges vagyok, tehát már a gyerekeimnek ezt fogom örökíteni. Tehát a mozgásnak itt nagy jelentősége van. De például a mozgás az ágyban fekvő betegeknek is muszáj, mert bármilyen betegségben valamilyen mozgásformát lehet passzívan vagy aktívan végeztetni, mert ha nem, például a fekvő betegek ehetnek akármennyi kálciumtartalmú ételt, bármit, de nem fog beépülni a csontrendszerükbe, csak mozgás által. Tehát itt is ugye a mozgás. Vagy beszéltünk a Stanford Egyetemnek a kísérletéről, ami tulajdonképpen vizsgálta ugye az élethosszig tartó úgynevezett rokkantsági indexet, és azt mondja, hogy három fontos tényező van, és az ebből az egyik tényező az maga a mozgás. A dohányzás az mindenütt szerepel például, de ott van a mozgás, ami azt jelenti, hogy ha én mozgok, aktív vagyok, akkor én a rokkantsági küszöb fölött maradok, önellátó leszek, ha alá kerülök, akkor meg segítségre szorulok, és egyre többre. És akkor itt van a másik fontos kérdés, amit érdemes, ugye, és ezt is említettünk a múltkor, de itt a mozgásnak a kérdésköre, hogy például Barabási Albert László, a Harvard Egyetem professzora, aki fizikus, ő az, aki ugye kitalálta a betegségkészlet fogalmát. És ő azt mondja, hogy például az inaktivitásnak, a mozgáshiánynak a betegségkészletében oda tartozik a szív- és érrendszeri megbetegedés, a kettes típusú cukorbetegség, a depresszió, a hízás.
Meg gondolom, mozgásszervi betegségek is, nem?
Hát a mozgásszervi betegségek olyan módon, persze, hogyha az ember nem mozog, amit nem használ, azt elveszíti, tehát ennek egyenes következménye. Tehát, hogy ha nem mozgunk, előre vastagbélrák, az is az inaktivitás diszisómiához, vagyis betegségkészletéhez tartozik. Tehát az életmódodból következtetni tud arra, hogy milyen megbetegedéseid lesznek. Vagyis hol kell neked változtatni, hogy ne betegedj meg. Tehát a prediktív orvoslás ilyen szempontból több, mert még ugyan nem vagyok beteg, de ha így folytatom, majd beteg leszek. És akkor a másik, ami fontos, hogy ezek mindig egyénre szabott profilok. Tehát lehet, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy szaladjon, vagy ússzon, vagy nem tudom micsoda, de ez mindenkire nem igaz. Hát van, aki ez a jó, van akinek az a jó, nem beszélve arról, hogy egy víziszonyos embernek hiába mondom, hogy menjen úszni, mert nem fog. Tehát a pácienssel is egyeztetni kell, a lehetőségeket vagy kockázatokat felmérni, és ennek következtében lehet kialakítani az úgynevezett mozgás profilt, ami majd segít abba, hogy bizonyos betegségeket el lehessen kerülni.
Ez az egyik része. Van egy másik nagyon fontos, ugye, erről is beszélgettünk, a táplálkozás. Mit vihetünk be a szervezetbe?
Ugye azt szokták mondani, hogy a mediterrán étrend az a legjobb. Na most a helyzet az, hogy ez nem teljesen így igaz, hogyha egyénre szabottan kezdjük vizsgálni a táplálkozást. Mert lehet, hogy ami önnek jó, az nekem nem jó. Van, aki a hagymát szereti, van, aki nem szereti, vagy van, akinek jót tesz a káposzta, másnak nem. Ezért aztán ugye ugyancsak a Barabási Albert László nevéhez fűződik a FUDOM elmélet, ami az úgynevezett sötét élelmiszereket szűri ki. Mit mond? Hogy vannak olyan élelmiszerek, ami bizonyos személyeknek árt. Tehát, ha ők azt megeszik, akkor meg fognak betegedni tőle.
De ezt honnan nem tudhatja magáról az ember?
Hát onnan, hogy megtanácskozza az orvosával, vagy például, hogy neki mi jó, vagy mi nem jó.
Vagy olyan felfogható jelző szeretne, hogy a káposzta egyszerű, az ember felpuffad, tehát nyilván érzi,
nem feltétlenül
hogy
mindenki.
De aki felpuffad, akkor tudja, hogy neki ez nem egy járható út.
A legfontosabb az, hogy elkerüljünk olyan élelmiszereket, amiről tudjuk, hogy az betegséget okozhat. Most miről van szó? Ilyenek például az úgynevezett egyszerűsített szénhidrátok. Glutén például, ugye hányan gluténérzékenyek, vagy különböző gyártási vagy félkész ételeknek a fogyasztása, ez az előre gyártott élelmiszereknek a fogyasztása, vagy a fagyasztott élelmiszereknek bizonyos kategóriája, ami egyáltalán nem egészséges. És hát azt szoktuk mondani, hogy minél több zöldség, gyümölcs, igen, az egészséges embernek. De a beteg embereknél ott ugye már más a kérdés, ott speciális diétáról van szó, úgyhogy amit itt most elmondunk, az mind egészséges emberre vonatkozik, és bármilyen életmódváltásra készülünk, mindig egy alapos orvosi vizsgálat előzze azt meg, hogy biztosak legyünk abban, hogy mindazzal, amit kitaláltunk és ajánlottunk, azzal használunk és nem ártunk. És akkor nagyon érdekes, hogy például azt tartja a prediktív orvoslás, hogy például a tengeri halak meg ezek ugye többnyire szennyezettek olajjal, kőolajjal, meg egyéb ilyen vegyi anyagokkal, úgynevezett mikro műanyagokkal. Ezzel szemben a folyóban halászott, vagy horgászott, jobban mondva halak, azok nincsenek ilyen szennyezettségnek kitéve, legalábbis Magyarország legtöbb vizébe biztos. Vagy például a tenyésztett halaknál, ugye ott adnak antibiotikumot, meg hát vannak olyan vírusfertőzései a halaknak, amik a halat nem betegítik meg, de az emberi szervezetbe jutva egy alacsony gyulladási szintet hoznak létre, ami például a degeneratív megbetegedések kialakulását fokozza. Például mire gondolok? A daganatos megbetegedésekre, például az öregedés folyamatának a felgyorsítása, stb. Stb. És akkor a keleti gyógyászat, de a régi magyar gyógyászat is használt olyan ételeket, például amiket úgy hívtunk, hogy fiatalító ételek. Ilyen például a vöröshagyma, a fokhagyma, a medvehagyma, ugye most van ennek a szezonja, vagy például a káposztafélék, a paraj, ezek mind-mind olyan élelmiszerek, amik pozitívan befolyásolják az életminőségünket.
Milyen a befogadó készsége az embereknek, a laikus embereknek? Egyrészt milyen tudománnyal rendelkeznek, mert hát azért ezt halljuk, mondjuk eleget, hogy milyen nagyon fontos a mindennapi mozgás, az egészséges táplálkozás, tehát valahol ennek már kell, hogy legyen foganatja. De a tapasztalatok szerint még messze vagyunk attól, hogy valóban így éljük a mindennapokat? És hát van azt, másfél percünk, úgyhogy...
Azt nem mondhatnám, hogy messze vagyunk, de az, hogy másként kéne egy picit csinálni, azt mondhatom. Mire gondolok? Például az oktatás, hogy már óvodás kortól meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mozogni kell, hogy mit kell enni, mit ihatunk, meg kéne tanítani a stresszoldást például, hiszen amit a lélek nem bír, azt átteszi a testre, és ezek az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések, a szív- és érrendszer, mozgásszervi, tumoros megbetegedések, ezek mind mindennek a következményei, hogy csak néhányat soroljak fel.
Ezzel szemben a kócsok száma szaporodik meg a pszichiátereknek, tehát inkább a már kialakultnak a...
Iskolába kéne tanítani a stresszoldást például, de az egészséges táplálkozást és a mindennapi mozgást, hogy igényem legyen arra, hogy én így éljek, mert ha nem élek így, hiányérzetem van. Na, nekünk az a feladatunk, hogy az embereket úgy irányítsuk, hogy ez a hiányérzet kialakuljon bennük, hogyha nem egészségesen élnek. Ehhez az oktatás mellett nagyon fontos szerepe lenne a médiának, mert ugye az emberek többnyire azt teszik, azt csinálják, amit a televízióba, rádióba hallanak. Na most ahhoz, hogy ez pozitív legyen, ahhoz itt is jelentős változást kellene behozni, és nem kell várni nagy programokra, hanem minél szűkebb körbe, családban belül el kell ezt kezdeni, az iskola támogatása, a média támogatása meg fogja hozni az eredményt, ez Finnországban már példa, csak az életmód, a táplálkozás és mozgás változtatásával 5 év leforgása alatt 68%-ról 47%-ra csökkentették például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
Amíg lesznek olyan szakemberek, akik segítenek a médiának, mint például dr. Felszegi Sára, addig én azt hiszem, hogy a média szerepét csak erősíteni lehet, vagy dicsérni lehet, mert valóban nagyon sok emberhez jut el, vagy juthat el. Reméljük, hogy ez a beszélgetés is eljutott, amelyet majd megint folytatunk, hiszen etére mondani valónk mindig van, ugye?
Így van, és köszönöm szépen a lehetőséget.
Én is köszönöm.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió foglalkozástani és munkabiztonságtani ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.